Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást Durko testvérnek, akivel valóban évek, évtizedek óta egy fronton vagyunk a misszió mezején, és sok területen találkozott az életünk. Én más testvéreket is látok itt, akik ismerősek, akár a missziós szolgálatban, a külmisszióban sok éven keresztül szerettük, támogattuk egymást, és azóta is szeretjük természetesen. És olyan testvérek is, akik megfordultak a mi gyülekezetünkben, és Kispestről jövök most legutóbb, mert 3 éve a kispesti gyülekezetnek a lelkipásztora vagyok, túl azokon, amiket István testvérem mondott. Köszönöm azt, hogy többször is megfordulhattam korábban itt a budaörsi gyülekezetben, és láthatom a fejlődést, a növekedést, új arcok, azok mindig azt jelentik, hogy élő gyülekezetről van szó. Változnak az arcok, változnak a nevek, nem úgy, mint egyes gyülekezetekben, ahol évtizedek óta mindig ugyanazok a nevek és ugyanazok az arcok vannak. Egy élő gyülekezetben azt látom, hogy sok új Isten kereső van. Isten áldását kívánom erre a gyönyörű, szép növekvő gyülekezetre, lelkipásztorával, családjával, minden lelki munkásával és tagjával együtt. Nevemet hallottátok. Egy szép nagy családom van, 6 gyermekem van, 3 idősebb, 3 kisebb gyermekem, ők is jöhettek volna, úgy is volt az utolsó pillanatban, hogy jönnek még velem. Kedves feleségem azonban a gyermekek között szolgál, és jövő vasárnap anyák napja lesz itt is, látok is, később lesz. Nekünk jövő vasárnap lesz, és hát ő benne van a gyermek munkában, és ott kell segítkeznie, nagyon sajnálta ő is. Küldi köszöntését a gyülekezetemmel együtt. Többeket pedig a teológiáról ismerhetek, és legalább 5-6 arcot látok itt magam körül, akikkel a teológián és sűrűn találkozunk, különböző előadásokon. És köszönöm azt is, hogy vannak itt ilyen hírmondók, meg akik képviselték ezt az ügyet, hogy jó lenne, ha elhoztatnám ezt a témát. Többek között más témák is vannak, amik nagyon érdekesek, izgalmasak, és új felfedezések, vagy megerősítik a Szentírás igazságát, és azokat a nagyon fontos tényeket, amik a hitünkhöz kötődnek. A mostani délutáni alkalom nem egy tipikus igehirdetés lesz, tehát nem egy olyan szolgálatra készültem most, ami kimondottan egy igének a körbejárása, vagy egy ilyenfajta tanítás, hanem hát egyház történelem is, meg misszió történet is, meg biblia történet is, meg régészet is, meg sorhatnám még, mert olyan társtudományok is talán ide kapcsolódnak, amik egy kicsit tágíthatják a látásunkat, megerősíthetik a hitünket, a meggyőződésünket, a Bibliába, Isten szavába vetett bizalmunkat. Egy ígét azonban olvasok mindenek előtt, a Lukács evangéliumában található ez az ige. Lukács evangéliumában az első rész, első 4 versét, Lukácshoz hozzáteszem, hogy egy nagyon képzett emberrel állunk szembe, aki Istentől azt a felhatalmazást kapta, hogy rögzítse a Szentírásnak a neve alatt megjelenő részét. Egyébként civil foglalkozását tekintve orvos volt. Tudjuk, hogy a misszióban később csatlakozott Pálhoz, munkatársaihoz. Talán az európai missziójától kezdve, Efézustól látjuk a nevét, hogy Filippitől kezdve találkozunk az apostolok cselekedetében a nevével, és végigkíséri az apostolt, és hitelesen rögzíti az eseményeket. A másik fontos civil foglalkozása egyháztörténész volt, tehát kollega ilyen értelemben, hogy az egyház fontos kérdéseit rögzíti az első ősi időszakban. Na, és ő az, aki az evangélium megírását a következő szavakkal indokolja. Így hangzik. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Nagyon szép mondatok ezek, és ebben benne van az indoklás, és az egész történet fölvetése, hogy sokan jártak előttem, megpróbáltak mások is utána járni, szemtanúkat keresni, bizonyítékokat összegyűjteni, rendszerbe foglalni, mi is történt Jézussal, Jézus körül, akár születésétől kezdve haláláig, feltámadásáig, mennybe meneteléig. Sokan megpróbálták tehát előttem is. Én is közéjük állok, hogy tanúságot tegyek, hogy akiknek kérdéseik vannak az egész Jézus üggyel kapcsolatban, az evangéliumokkal kapcsolatban, lássák, hallják, értsék, olvassák a kétségtelen valóságot. Ő is arra szánta, hogy hit erősítő, hit ébresztő sorokat ír le. Nyilván Szentlélek örködött erre ezzel kapcsolatban, hogy olyan dolgok rögzítettek ebben az evangéliumban a másik hárommal együtt, ami az üdvösségünk szempontjából rendkívül fontos információk. Kérem szépen, akkor kezdjük el itt a kivetítést, mert egy néhány képet szeretnék mellékelni a mondottakhoz, mert egy kicsit segít az eligazodásban. A legrosszabb azt kérdezem, hogy hányan vannak olyanok, akik jártak már a Szentföldön? Kezeket föl. Tehát hányan vannak, akik járhattak már eddig a Szentföldön? 1, 2, 3, 4, 5-en. Jó. Hányan szeretnének menni a Szentföldre bármikor is? Nagyon jó, ezek vannak többségben, nekik van igazuk. Tehát mindenképpen javaslom, tehát hogyha hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül is érdemes rá gyűjteni. Tehát lehet, hogy már csak a mennyből fogjuk meglátogatni ezt a vidéket, de aki megteheti, köszönöm szépen, jó? Aki megteheti, feltétlenül ragadja meg az alkalmat. Én el kell mondanom azt, hogy annélkül, hogy külön kerestem volna, egyszerűen úgy alakult az életem, hogy szinte mindig fölkínálták számomra, hogy menjek. Ezelőtt 20 évvel volt az első, nagyon meglepődtem, Bécsből hívott föl egy nagyon kedves kollega, hogy képzeld el, egy üres helyünk van, gyakorlatilag helyébe ülhetsz és elmehetsz. 20 évvel ezelőtt. Nem tudom, hányan vannak, akik egy ilyen telefonra várnak. Isten megadta nekem 20 évvel ezelőtt, és hát attól kezdve szerelmes lettem ebbe a földrészbe, hisz a kijelentésnek a földje, az Úr Jézusnak a lábnyomába szegődhet bárki, az apostoloknak és a prófétáknak és egyebek. Tehát egészen másképpen kezdi olvasni a Szentírást, a Bibliát az ember, hogyha el tudja helyezni azon a vidéken, abban a városban, azon a környéken, óriási élmény, óriási élmény. Azt szokták mondani, valaki elmegy a Szentföldre, az az 5. evangélium. Tehát, hogy olyan benyomások érik, olyan hatások érik azon a földön, ami sokkal inkább felerősíti az elkötelezettségét, a hitét, a meggyőződését, az ismeretét is. Na hát egy ilyen felfedező útra szeretném hívni a testvéreket, egy különös részt kiragadva a Biblia történeteiből és a Biblia keletkezésére visszatekintve is. Én amikor először barátkoztam a Bibliával és kezembe vettem, tudtam, hogy két részre osztható a Szentírás. Van az ószövetségi, ez a vastagabb rész, van az új szövetség, ez a vékonyabb rész, és a kettő között van egy üres lap. Én nagyon sokszor kinyitottam itt a Bibliát, itt ennél az üres lapnál, és azt kérdezte magamban, meg az Úrtól is, hogy vajon a kettő között ez a fehér lap miről beszélne, ha megszólalna? Mert kb. 400 évet tekinthetünk úgy, hogy az a fehér lap jelzi az Ószövetség, illetve az Új Szövetség közötti időszakot, és hát titokzatos dolog, hogy addig miért nem kaptunk új kijelentést, miért kellett 400 évig várni, hogy igazából beteljesedjen az írás. Mi lehetett előtte, mi lehetett közvetlen kiváltó oka annak, hogy aztán az Új Szövetség akkor és ott, nyilván betelt az idő, Isten időszámítás szerint pont akkor jött el annak az ideje, amikor Keresztelő János, később Jézus megkezdi földi munkáját, a megváltásnak a munkáját, életét is feláldozva, bemutatva, hogy több az élet a földi világnál, és többre teremtett bennünket Isten, mint a 70, legfeljebb 80 esztendőre, örök élettel ajándékozott meg, de ezt jóval inkább közelebb hozta Jézus Krisztus személyében, tanításában, életében, halálában és feltámadásában. Na, a lényeg az, hogy Ez a fajta kutatás, hogy mi történhetett a két evangélium, az intertestamentális kor, úgy nevezzük ezt, a két szövetség közötti időszakban, leginkább a mikorunknak volt fő kérdése, és ez egy idézetet véletlen felfedezés nyomán indult el, az időpontot pedig 1947-re tesszük. Melyik az a váltó? A középső? Igen. Hogy? Ja, akkor ezzel, igen. Igen, tehát igazából egy olyan vidékre hívom a testvéreket egy gondolatban, ami ránézése egy teljesen élettelen, puszta terület, semmilyen jelen nincs annak, hogy itt valaha lehetett eleven élő világ, akár a természetvilágában, akár emberi életben. Egy teljesen kihalt területről van szó. A meghívó is erre vonatkozott, amit az előbb láttunk. Látunk itt egy korsót, egy tekercset, hátul sziklát, ott éppen ott, ahol az előbb én is állhattam, és ez a mondat, hogy a holtengeri tekercsek titkai, hát egyáltalán, amikor titokról van szó, akkor rögtön az emberben megmozdul valami. Mi lehet az a titok, amit eddig nem tudtam, vagy csak sejtettem, vagy mások hívták föl a figyelmet? Mi az a titok, amiről e témával kapcsolatban bárki is mondhat? Izraelnek a Szentföldnek a térképét mindenki jól ismeri, benne van a Bibliánknak az utolsó lapjai között, az a néhány térkép, ami eligazít bennünket. Itt balról, melyik a mutogatós felső? Igen. Tehát a Szentföldet látjuk itt, a mediterrán tengernek, a földközi tengernek a partvidékén. Az egész terület nem nagyobb, mint a csonka Magyarországnak a területe, sőt, talán jóval kisebb részről van szó, ami a Biblia történetéről szól igazából. Ha arrébb megyünk egy képpel, akkor ezt itt látjuk, hogy ha kiemeljük ezt a középső részt, a Holtengernek a vidékét, itt van a Holtenger, a felső területen található az a város, illetve valamikor egy település, amit Qumránnak hívnak. A Holtengert azért nevezik így, mert a föld leg sóval telítettebb tengere. 40%-a ennek a tengernek só, oldott só. Ez annyit jelent, hogy ha valaki belemegy mondjuk ebbe a vízbe, akkor először is azt érzi, hogy elkezd így bizseregni a bőre. Másrészt pedig hiába próbál úszni, hiába próbál alámerülni a vízbe, nem lehetséges, mert szinte ráfeküdhet a tenger vizére, akár újságot olvashat a tenger vizén feküdve, mert annyira telített sóval, hogy földobja az ember testét, és nem süllyed alá. Természetesen megvan ennek a veszélye, mert a szembe kerül, vagy szájba kerül, orba kerül, azonnal első segélyt kell nyújtani, mert akár ki is marhatja a szemünket, annyira erős. Miért mondom mindezt el? Azért, mert ez a tenger élettelen. Nincs semmilyen élő lény benne. Sem hal, sem növényi élet, semmi nincs. A környékén sincs, majd látjuk a következő képen, még egy következő, igen, ezen a következő képen, hogy teljesen élettelen, sziklás, kihalt, kiégett területről van szó. Az előbb, amit fölvillantottam az előbb, ez a Jordán folyónak a torkolata. Annak a vidékén, tehát egy néhány száz méter jobbról és balról, még zöld területről van szó. Aztán, amikor beleérkezik a Holtengerbe, mert ez az egyetlen édesvízi forrása, van ennek a tengernek, de hát mi ez ekkora területhez képest. Ugyanakkor abban a szempontban is nagyon érdekes ez a földrész, mert a lakott földünknek, a teljes földgolyónak a legmélyebben megtalálható területe, azaz mintegy 3-400 méterre vagyunk a tengerszint alatt. Ugyanis egész Izrael és a Jordán vidéke egy olyan törésvonalán van a földünknek, ahol két hatalmas földteknő, mert tudjuk, hogy alattunk folyékony föld létezik, néhány száz méterre már alattunk, és azon úszik az a néhány kontinensnyi földterület, ami időnként megmozdul, és földrengések, tudjuk, hogy vannak ilyen árkok, úgynevezett földrengés, sűrűbb földrengéssel rendelkező árkok. Ez is a Jordán vidéke is egy ilyen, folyamatosan mozog a föld, folyamatosan földrengések vannak éppen ezért, mert az afrikai, ázsiai és az európai kontinensnek egy olyan hármas csomópontjánál vagyunk, ami állandó mozgásban van a hatalmas területek miatt. Emiatt nagyon sok a földrengés ezen a területen is. Jobbról találhatnánk, hogyha nem süllyedt volna a föld alá Sodoma és Gomora. Így értjük meg azt, hogy miért olvasunk a Bibliában arról, hogy Isten ítéleteként pont itt a Holtengernek a valószínű, ha ránézünk a térképre, jobb oldali részén lehetett Sodoma és Gomora városa. Lót történetével, Ábrahám történeteiben találkozunk ezzel a vidékkel, ahol megsokasodott a bűn, megsokasodott az Isten ellenesség, és Isten többször figyelmeztette ennek a két városnak a lakóit, mire végül ítélettel kellett lezárnia azt a lázadást, ami Isten ellen megnyilvánult, és alásüllyedt, földrengés, kráterkitörés, egyebek, ahogy a Szentírás ezt leírja. Ma is csak sejtjük, de nem találjuk, nem találják a régészek sem ennek a két nagyvárosnak a nyomait. Valószínűleg a tenger mélyére zuhant egy ilyen hatalmas földmozgás következtében. Ha balra tekintenénk, itt ezen a területen kezdődik az a teljes pusztaság, ahol az előbb is jártunk. Igen. És hogy miért jelentős ez az egyébként jelentéktelennek tekinthető földterület? Itt mögöttem láthatjuk, hogy van egy ilyen érdekes alakzatú, kupos rendszerű szikla, ami a mi témánk szempontjából, a mai témánk szempontjából óriási jelentőségű lett. Itt látunk ilyen barlang bejáratokat, itt is föntről is lehet leereszkedni, és szembe lévő oldalon is több olyan barlang, ami jelentőssé vált a Biblia kutatás számára. Én mindjárt mondom, hogy mi ennek az előzménye. A felfedezés egy nagyon egyszerű történet. 1947-ben ezen a vidéken járt egy kecskepásztor, kereste az elveszett kecskéjét. Ugye kérdezhetnénk, hogy hol legelhetett. Vannak olyan hetek, 1-2-3 hét maximum, az esős időszakokban, amikor hirtelen a zöldbe borul minden. Nagyon érdekes ez. Nagy esőzések után minden zöldbe borult kövek 2-3 hétig, utána az óriási napsugár és száraz levegők miatt minden eltűnik, minden élet eltűnik. Tehát egy ilyen időszakban történhetett, hogy egy kecskepásztor kereste a nyáját, és annak egy eltévedt kis kecske gitát, és körbejárt a vidéket, hogy hát, ha megtalálj valahol. Hát, ha leesett, lecsúszott ott a barlangba, és mivel hiába nézett, nem látta, bedobott egy követ, éppen az egyik helyen egy érdekes csilingelő csörömpölést hallott, húha, valami kincs lehet ott a mélyén, leereszkedett, elnézést, mindig erre fordulok, próbálok erre is fordulni. Tehát leereszkedett a mélybe, és törött cserepeket talált, sőt, időnként találkozott ilyen tekercsekkel is, papirusz tekercsekkel, és hát nagyon csalódott volt, mert ő nem erre számított. De lényeg az, hogy egyik alkalommal hón alá csapott egy ilyen néhány papirusz csomót, nagyon öreg papír, tehát ilyen törékeny papír volt már, kimászott vele, és elment Betlehembe, hogy egy ócskásnak bemutassa. Az ócskásnak lecsúszott a szemüveg is az orráról, annyira meglepődött, amikor kinyitotta, megpróbálta óvatosan kinyitni, és hát megkérdezte, hogy hol találta, elmondja, hogy hol találta, ne szóljon senkinek, megkérdezte, hogy senkinek ne szóljon. Még aznap este elment ő maga is, és hát felfedezte, hogy ebben a barlangban, amit megjelölt ez a pásztor, igen, vannak ilyen iratok. sejtette már, hogy körülbelül miről van szó. Na most 1947-től kezdve 1956-ig egy olyan időszakban, ugye 47-48-ban Izrael állama megalakul, ismét ezen a területen a zsidó állam, Izrael állama funkcionálni kezd, teljes védelem alá vették ezt a területet, és éppen a megszállt területekből ki tudták hasítani, és ez Izraelhez tartozott. És ettől kezdve egy nagyon komoly kutatás indult el, de drámaivá vált a helyzet, mert ahogy megtudták, a kutatók egymás után megbízásokat adtak egyre nagyobb pénzért, gyakorlatilag egy krimivá vált aztán ennek a kutatásnak a története, mert mindenki igyekezett volna ilyen értékeket összegyűjteni. Summa summarum, lényeg az, megállapításra jutottak a tudósok akkor, hogy több mint 2000 éves iratokról van szó. 2000 éves, több mint 2000 éves iratokról van szó, amiről eddig senki nem tudott. Az addigi legidősebb iratok azok 1000 évesek, 1000 nem tudom, néhány száz évesek lehettek, de ilyen idős iratokat még senki addig nem talált. És amikor a kutatás nyomán kiderült, hogy nem csak ez az egy terület, nem csak ez az egy barlang, hanem 11 olyan barlang van itt egymástól nem messze, néhány száz méterre, már nagyon nehezen megközelíthető távolságban. Az is kiderült, hogy több mint ezer olyan iratot találtak meg, nagyrészt héber nyelven, de görögöket is találtak, meg arám nyelvűt is, ami a Szentírás szövegeit tartalmazza, van, amikor több példányban is. És elkezdték kutatni nem csak a szentírási iratokat is, hanem olyan iratokat is találtak, ami egy titokzatos, addig fel nem tárt mozgalomnak az életét mutatja be. Szinte jegyzőkönyv szerűen. Reguláitól kezdve mindenféle előírások, mindenféle szabályok, egy olyan működési szabályrendszer, ami végül is azt a következtetést, arra következtetést jutottak tehát a tudósok, hogy itt egy olyan mozgalomnak a megmaradt emlékeiről, erekéiről van szó, amiről az ős atyák is szóltak, pontosabban az egyházatyák, nem ős atyák, hanem az egyházatyák is szóltak, tehát időben közelebb voltak, mint mi ez a korszakhoz, utaltak rájuk, tudtak létezésükről, de nem tudták pontosan, hogy milyen működési elvek szerint élték a mindennapjaikat. És ez egy nagyon izgalmas időszak indult aztán másik irányba. Indult el, mert ugye 1947-től 56-ig 11 barlang, én azt mondtam, hogy közel 1000, tehát 900 darab irattekercs került elő, és kor meghatározás szerint Krisztus előtt 150-től Krisztus után 70-ig már a korát tekintve ilyen idős korú okmányokat, pontosabban kódexeket, illetve papiruszokat találtak. És felvetődik mindjárt a kérdés, hogy Krisztus előtt 150-től Krisztus után 70-ig, vagy a 70-es számnál külön is meg kell állnunk, kik lehettek azok, akik itt ebben a pusztában élhettek. Na most ekkor kell segítségül hívnunk azokat a kortárs történészeket, többek között Josephus Flaviusnak a nevét nem tudom hányan ismerik, egy zsidó történetíró volt, többek között egy kétkötetes könyv magyarul is megjelent, az úgynevezett zsidó háború története, aki a leghitelesebben, szinte jegyzőkönyvszerűen rögzítette az úgynevezett zsidó háborúnak minden részletét, minden fontos részletét. Sőt, az ő feljegyzéseiből tudjuk, kortársról van szó, a következő képen talán azt is látni fogjuk. Itt van Josephus Flavius, a korát tekintve 37-től 100-ig élt, tehát egy olyan időszakot ölel föl, az ő élete és munkássága, ami közvetlenül az apostoli kor után következik. Nyilván, hogy zsidó emberről van szó, történészről van szó, sőt, elmondja a saját életrajzát, hogy egy ideig egy úgynevezett esszénus közösségnek volt a tagja, megfordult ezen a területen is, a Holtengernek ezen a területén, de addig senki nem tudta beazonosítani, hogy miről írt Josephus Flavius, milyen szerzetes rendnek lehetett ő is a tagja. Látjuk még egyszer ezt a sivár területet, itt ezek a beduin pásztorok az egyik ilyen barlangban tanyáznak éppen itt balról, ami könnyebben megközelíthető és szálláshelyükért is szolgál, de azok a barlangok, amik itt a jobb oldalon vannak, azok szinte alulról, fölülről is lehetetlen a megközelítés, mégis fontos szerepet kaptak. Nézzük tovább a történetet. Az utóbbi évtizedekben a régészek, a kutatók ezen a területen egyre másra fedeznek föl olyan fal maradványokat, olyan település nyomokat, amik arról tanúskodnak, hogy valaha egy nagyon eleven élet volt itt a Holt-tengernek a partján. Itt hátul látjuk a Holt-tengert. Itt is látjuk a Holt-tengert. Itt hátul. És a Holt-tengernek közvetlen a partvidékén van ez a régészeti terület. Vannak itt közöttünk, akik személyesen is jártak már korábban itt ezen a területen, és tudják, hogy miről van szó. Ami rendkívül érdekes, hogy kb. 200-300 embernek az élete zajlott egy időben ezen a területen, és kiderült, hogy ez egy mondjuk egy kolostorhoz hasonló szerzetes rendnek volt a 2000 évvel ezelőtti hajléka, vagy otthona, mert a föltárt teletek alapján rájöttek, hogy van egy ebédlőrész, ahol régi étel maradványok maradtak, vagy csontok maradtak mondjuk. Van egy olyan rész, ahol a konyha lehetett, ahol a könyvtárok lehetett, ahol a szobáik lehettek, ahol a mosakodásaikat végezték. És egy óriási területen folyik most is a kutatás, ami föltárja ennek az eddig nem ismert közösségnek, mozgalomnak a létterét, és még inkább fölgyorsítják azokat a kutatásokat, hogy nézzük meg, hogy kikről van szó. A Bibliában, Jézus korában a zsidóságnak a rétegződésében igazából két olyan réteget ismerhetünk meg, akivel Jézusnak személyesen sok vitája volt, vagy a Biblia följegyzi őket. De az elsőt azt nem kell nagyon magyaráznom, akik a farizeusok voltak. Amikor a farizeus szót használják, akkor szinte csak pejoratív értelemben használjuk ezt a kifejezést. Valaha ez egy dicséretes szó volt az elkülönülteknek, az önmagukat tisztánnak gondoló, kegyes rétege volt a vallásos, zsidó vallásos életnek. Tehát olyanok, mintha azt mondanám, hogy ők a szentek, ők a kiválasztottak, ők a törvény szerint tiszták, egyebek. Tehát ha valaki ebbe a rendbe tartozott, vagy ebbe a rétegbe tartozott, az valaha nagyon büszke volt arra, hogy ilyen magas szinten műveli a vallásos életet. Rendszeresen a templomban jöttek, mentek, olvasták, tanulták az igét, az Ószövetségről van szó, a Bibliát, és rendkívül szigorúak voltak egymás felé. Tehát nem önmaguk felé, hanem mindig nagyítóval nézték meg, távcsővel a másikat, hogy mit csinál, mit nem csinál, miért nem tartja be, stb. Tehát aztán ismerjük, hogy Jézusnak rendkívül sok konfliktusa alakult ki ezzel a réteggel, ezeknek a hozzászólókkal, amik az írástudók, a farizeusok jönnek Jézushoz, mindig ármánykodással, mindig valami csalafinta kérdések föltételével, hogy megfogják őt, hogy törvény elé citálják, hogy elítéljék egyéb. Tehát ezt a réteget nem kell nagyon magyaráznom. A másodikat, ugyancsak a Szentírás, a Újszövetségben találkozunk velük, ők a sadduceusok. Hallottok erről a vallásos rétegről? Igen. Na, most, hogyha visszavegyünk korban a 2000 évvel ezelőtti Jézus korába, meg az apostoloknak korában, akkor biztosan hallottuk a Sanhedrinről is. a 70-ek tanácsáról, akik az akkori vallásos parlamentnek a tagjai volt. A két nagy frakció volt ebben igazából ebben a parlamentben. Az egyik a farizeusoknak a frakciója volt, a másik pedig a saduceusoké. A farizeusoké vallási ügyekben különösen is nagyon szigorúak voltak. Jézus perében, vagy később az apostoloknak a kihallgatásában, Pál apostollal kapcsolatban is olvasunk erről a Sanhedrinről, sőt azt is tudjuk, hogy Pál apostol egy darabig tagja volt ennek a parlamentnek, sőt, ő is megnyomta azt a bizonyos gombot, amikor István vértanúról kellett dönteni, és azt mondja, később is visszatér legalább háromszor a bizonyság tételében, hogy én is a szavazatommal hozzájárultam ennek az igaz embernek a kivégzéséhez. Sőt, azt is tudjuk, hogy fölhatalmazást kapott a Sanhedrintől, hogy a kivégző osztaggal együtt ő is kimenjen a kivégző helyre, és addig, amíg ott dolgoztak, bocsánat a kifejezésért, megkövezték a fölhatalmazott tanuk, ő az ruhájukat őrizte, tehát szemtanúként ír erről az eseményről, és oly mélyen beleég ennek az egész drámai történetnek a fájdalma, hogy később nem tud ettől szabadulni, hogy én is hozzájön, véres a kezem, véres a múltam. Aztán később ugyanígy gondolkodik a keresztények üldözéséről is. Tehát ő maga is benne van. És azt is tudjuk, hogy a farizeusok bár hittek a feltámadásban, mégis elutasították Jézus feltámadását, és a róla szóló bizonyságtételt is elutasították, és a követeiket pedig ugyancsak ki akarták végezni. A sadduceusok pedig egy olyan polgári rétege volt a vallásos közéletnek, a furcsa ez, hogy formailag megtartották a vallásos előírásokat, ugyanakkor ateisták voltak. Ismerünk ilyen zsidókat? Tehát ők az a réteg, akik elfogadják a szokás törvényeket, betartják bizonyos mértékig a különböző zsidó előírásokat, ugyanakkor ateisták. Tehát nem hisznek Istenben, nem hisznek a feltámadásban, könnyen kapcsolatot keresnek mindig az uralkodó réteggel, és kollaborálnak az éppen fennálló társadalmi rendszerrel. Esszénusok, ő az, akikről a legkevesebbet tudtuk idáig, amikről csak kortársak szóltak, és még a zélótánk. Zélótánkról egyetlen egy helyen olvasunk, amikor Jézus elhívja a tanítványait, és van köztük egy zélóta hátterű tanítvány, aki ráadásul, kik a zélóták? Zélóták voltak a szélsőbb, nem tudom, hogy merre van a legszélsőbb, akik fegyveres konfliktussal is, összeesküvésekkel is, akár háborús konfliktussal is, igyekeztek volna a megszálló hatalomtól megszabadulni, a római birodalomtól megszabadulni, és hát ez okozta ez a legkisebb, de a leghangosabb rétege a zélótáknak a támadása azt, hogy aztán a zsidó háború elindul, ami aztán után kőköve nem marad, semmi nem marad, mert szinte eltörlik Izraelt a föld színéről, épp a zélótáknak a szélsőséges mozgalma következtében. És akkor, mivel ott a harmadik volt a sorban, esszénusokról tudtuk a legkevesebbet, igazából Qumránba döbbentek rá a tudósok, régészek, bibliakutatók, hogy egy olyan hiányzó láncszemről van szó az ő felfedezésükkel, meg az ő anyagainak a kutatásával, amit 2000 év óta nem tud senki megfejteni. Az esszénusok kik voltak? Krisztus előtt 142-134 közé datálható az a kiválás, ami a jeruzsálemi templom papsága közül indult el. Ugyanis ebben az időszakban volt egy Simeon nevű főpap, aki erkölcsi életében, magánéletében, az államhatalommal, az akkori római megszállókkal való kollaborálása véget, oly ellenszenvet váltott ki a jeruzsálemi papság részéről, hogy azt mondták egyesek, hogy mi tovább nem kollaborálunk, tovább az erkölcsi fertőben nem veszünk részt, a korrupcióban nem veszünk részt, és arra az elhatásra jutottak, hogy neki ki kell menni Jeruzsálemből, ott kell hagyni a jeruzsálemi papi rendet, és valahol kint a pusztában kell újból fölépíteniük az életüket, és visszavárniuk azt a mesiást, aki majd rendet csinál az országba. Majd aki az ígéretek szerint, a prófétai ígéretek szerint el fog jönni ebbe a világba, és majd átveszi az uralmat, és a kiválasztottakat megmenti. Tehát elindul egy ilyen kiválás, elhagyják Jeruzsálemet, és a holttenger sivatagos pusztájában sajátos szerzetes közösséget hoznak létre, és legfontosabb feladatoknak tartják a szentírási tekercsek őrzését, tanulmányozását és sokszorosítását. Akkor nyomda még nincsen. Nincsen más mód a sokszorosításra, mint hogy beülnek egy ilyen osztályterembe, mint ahogy most is vagyunk, mindenki magáré teszi a papírusz tekercset, és diktálás után, mint ahogy én most mondom ezeket, a szavakat, ő nekik az volt a feladatuk, hogy diktálás után írják a szentírás szövegeit. Annyira pontosan és annyira steril körülmények között végezték, legalábbis a leírások szerint, hogy amikor a munkájukat mielőtt elkezdték volna, hajnali órában, kimentek és rituális mosakodásokat, rituális fürdőt vettek egyen-egyenként. A rituális fürdőre nézve majd látjuk, hogy több helyen találtak ilyen rituális fürdőt, aminek nem csupán a testszennyének a lemosása volt a fontos, hanem lelkileg kellett, hogy így mondjam, sterilnek lenni. Föl kellett készülni, hogy egy új napra, egy új munkanapra. És miután ezt a lelki tisztulást is jelképező alámerüléseket végezték, utána fehér ruhát öltöttek, bevonultak a munkaterembe, és egész nap ez volt a fő feladatuk, ebédszünetet kivéve, étkezési szüneteket kivéve, hogy a Szentírást tanulmányozzák, olvassák és írják. Aztán őrizzék. Olyan magas szinten végezték ezt, hogy később elosztó központtá vált a Szentírás sokszorosításának, továbbadásának a legfőbb forrásvidéke vált, vagy lett ez a kumráni terület, legalábbis az ő feljegyzéseik szerint, jegyzőkönyveik szerint, amiket ezekben a bizonyos barlangokban találtak meg, a cserépkorsokba, amiket hermetikusan, viasszal körbeöntve lezártak, és éppen ezért ez őrizte meg ezeket az írásokat, tekercseket, hogy akár minőségében, akár az írott szövegnek az olvasásában hiba ne történjék. Ma is olvasható, ma is tanulmányozhatók ezek az írások, tehát a szentiratok sokszorosításával foglalkoztak. Azonban, ugye felvetődik a kérdés, hogy mit keresnek ezek a szépen lecsomagolt, legyártott iratok, szerte ellenőrizetlenül ezekbe a barlangokba. Hogy kerültek egyáltalán oda? Egyrészt azért, mert bizonyos rendszer szerint találták meg ezeket a barlangokat és az írásokat is. Mint említettem, az Ószövetség minden egyes könyve megtalálható, egyet kivéve Eszter könyvét. És ezt tudjuk a későbbi kanonizálás történetében, hogy a leghosszabb ideig lebegtették az Eszter könyvének a bevételét az ószövetségi szentiratok közé, ugyanis egy nagyon fontos szabály volt a kanonizálás, tehát a hitelesítés szempontjából, hogy Isten nevét pozitív értelemben tartalmaznia kellett az írásnak. Ez az egyetlen olyan ószövetségi írás, amiben így leírva, hogy Isten nincs. Viszont az egész könyv arról szól. Isten megmentő munkájáról, az ő népének a megmentéséről szól. Ilyen értelemben aztán az utolsó pillanatban, amikor az Ószövetség lezárult, belekerült a Eszter könyvébe. Ez is igazolja, hogy azért nincs még itt benne Eszter könyve a kumrániak iratgyűjteményébe, mert akkor még az Eszter könyve nem volt besorolható az Ószövetségi iratok közé. Ez csak később történt meg. Ugyanakkor azt is látjuk ezekből az összegyűlt szentírási dokumentumokból, hogy legtöbb példányban Mózes öt könyve, a Zsoltárok és Ézsaiás könyve volt megtalálható. Ézsaiásból volt a legtöbb. Legalább 50-60 példányban megtalálták ezek között. Érdekes módon ez a három rész volt kiragadva, és kiderül a jegyzőkönyveikből, hogy ezt a hármat minden nap olvasták. Tehát kötelező volt a Mózes törvényeiből felolvasni, kötelező volt mondjuk délben a Zsoltárokat olvasni, vagy fordítva, most nem tudjuk pontosan a sorrendet, vagy Ézsaiást olvasni, hisz az Ószövetségben Ézsaiás az evangélista, aki az eljövendő szenvedő szolgáról, Isten szolgájáról, a Mesiásról jövendől, mint egy mozaik megrajzolja, hogy hogy fog kinézni a Mesiás. Tehát mint egy olyan profétai iratot forgatták legsűrűbben, amiben leginkább majd az eljövendő Mesiásra ismerhetnek rá. Sőt, a napi regulájukban azt olvassuk, hogy reggel hajnal, amikor jött föl a jordániai hegyek mögül a nap, keleti oldalról, mindenkinek ki kellett állni a kolostornak a nyugati falá, a keleti falára, és amikor fölemelkedett a nap, hálát adtak Istennek az új napért, egymás felé fordultak, és azt kérdezték, nem ez az a nap? Másiktól is meg, nem ez az a nap? Mármint amikor el kell jönnie. A második kérdés így hangzott, nem te vagy a Mesiás? Nem te vagy a Mesiás? Ez halálos komoly. Tudnélik, azt hitték, remélték, hogy csak egy ilyen szent csapatból, egy ilyen előre felkészített, Istentől felkészített, aktív várakozásban lévő közösségből hívhatja el Isten majd a választott személyt, a Mesiást. Tessék? És Ézsaiást olvasták. Ézsaiást olvasták. És ezt most fedezik föl a biblia kutatók, itt valami nagyon érdekes dolog történik. És mintha Isten valóban egy ilyen közös, egy titokzatos közösségben formálta valamint az anyaméhben a láthatatlan dolgokat, amivel egyszer csak majd kilép az evangélium is. És eközben, amíg ezeket a liturgikus mondatokat elmondják, bevonulnak szépen a munkaterembe, és tovább folytatják a Szentírás kutatását, értelmezését, fordítását, illetve rögzítését, és aztán a tárolását is. De még mindig kérdés, hogyha itt volt ez a kolostor, hogy kerültek oda ezek az iratok, és miért nem tudott erről bárki is 2000 éven keresztül. Ennek a magyarázatát igazából Josephus Flavius fejti meg. Addig, akik olvasták Józsefuszt, nem értették, hogy mik azok az utalások, homályos utalások, amik egy titokzatos közösségre utalnak, aminek ő maga is éveken keresztül korábban tagja volt. Tehát belülről ismerte ezt a közösséget, megfordult itt Qumránban is, de senki nem tudta, hogy hol van az a Qumrán, nem tudta, hogy hol vannak ezek a sejt közösségek, hogy így mondjam, akik ehhez az iskolához, irányzathoz, mozgalomhoz, ébredési mozgalomhoz tartoztak, mert ugye eltöröltetett az emberek szem előtt, mégpedig emiatt. Ugyanis Josephus Flavius, mint történetíró, pontosan följegyzi azt, hogy a később Titus császárként bevonuló, tehát a történelem nagyjai közé bevonuló római császár előéletében, tehát mielőtt még a császárságra jutna, egy nagyon komoly hadsereggel fölvonul folyamatosan lázadozó zsidósággal szembe, és egy nagy megtorlási akció révén elfoglalja Jeruzsálem városát, leromboltatja a várost, a templomot felgyújtatja, sőt, parancsot ad arra, hogy a templomnak az összes kövét ki kell mozdítania, még az alapköveket is, ugyanis Josephus Flavius följegyzi, hogy aranyjal és ezüsttel volt borítva a szent hajlék belülről, és miután felgyújtották, ez az egész aranyból és ezüstből rögzített belső burkolat elolvadt, a falakon keresztül lecsorgott egészen a kövek közé. És ezért hangzott el a hadvezér részéről, hogy még az alsó köveket is meg kell mozdítani, hogy kinyerjék belőle az oda belecsorgó nemesfémeket. Mit mondott Jézus egy városnézés kapcsán, amikor a tanítványok el voltak ájulva, hogy egy 40 éves restaurálás után szépen kibontakoztak a falak, a helyreállított jeruzsálemi templom, és azt mondták, hogy micsoda falak, micsoda kövek. És azt mondta, hogy itt nem sokára kő kövön nem marad. Senki nem gondolta, még a tanítványok is, miről beszél Jézus? Meg hogy leromboltatik ez a templom, és 3 nap alatt fölépített. Miről beszél Jézus? Még ők is kétségben voltak, hogy valószínű, hogy olyan dolgokat mond, ami nem állja meg a helyét. És Krisztus után 70-ben szó szerint bekövetkezett, hogy mert nem fogadtad el a meglátogatásnak a napját, amikor még Isten békességes szándékát elfogadhattad volna, majd jönnek, akik sáncot emelnek a várfalaid körül, és akkor menekülj, senki ne menjen vissza a saját házába, ha az életét akarja menteni, azonnal hagyja el ezt a vidéket, mert kő kövön nem marad. És mi történt? Krisztus után 70-ben nem csak a jeruzsálemi templom, nem csak a Jeruzsálem városa, de Izrael államisága is megszűnt. A teljes lakosságot kivégezték. A teljes lakosságot. Több tízezer ember esett áldozatul a zsidó háborúnak. És ezt Józsefus Flavius, aki azért tudta megörökíteni, mert egy olyan tipikus figuráról van szó, aki mint egy kaméleon. Volt esszénus, volt zsidó, volt pap, volt római katona, mindent végigjárt, és éppen a római katonaság oldalán kötött ki, emiatt váltak hitelessé a beszámolói. Annyira, hányan voltak Rómában jelenlévők közül? Volt-e valaki már Rómában? Magassa kezeket. Ki járt a Rómában a fórumon? Ja, nyilván, aki elmenj Rómába, az a fórumon is jár. Ki az, akinek ismerős ez a diadalív? Ja, igen. Tehát itt látjuk a háborúnak azt a drámáját, amikor a jeruzsálemi templom teljes felszerelését. Itt látjuk, hogy itt emelgetik itt ezeket a tipikus olyan eszközöket, ékszereket, amiket megpróbáltak előtte kimozdítani már a jeruzsálemi templomból, és ott a gyilkolászás elindult, mert mindenkit megöltek, mindenkit kivégeztek ezen a területen, nem csak Jeruzsálemben, az egész országban. Kicsit közelebb látjuk a Titus császárnak a diadal ívét. Ma is ez a főbejárat a fórum felé, aki Rómába megy, mindenféleképpen nézze meg közelebbről is. Ez néhány évvel készült el a római zsidó háborút befejezése után, és diadallal vonult alatta át Titus császár, hatalmas tömeg, tehát rabszolgákkal, zsidó rabszolgákkal, akiket ilyenkor be kellett mutatni a diadal kapcsán. Hát őt éjjelezték, ezeknek meg halált kívántak, tehát rabszolgákként. És ha itt jobban látnánk ezeket a területeken, itt ez a kocka például, amit itt látunk a boltív alatt, ki van nagyítva itt. Mit látunk ezeken a képeken? Itt mit látunk? Ugyanazokat az eszközöket, amiket a jeruzsálemi templomból elraboltak. Ugyanis a diadal kapcsán ezeket az ékszereket mutogatva mentek a győztesek, hogy mi mit raboltunk össze, és mennyi vagyonnal gyarabítottuk a hazánknak, hát Rómának a dicsőségét. Azt kevesen tudják, hogy ezek az ékszerek aztán később egy nagyon komoly intézménynek a felépítéséhez vezettek, Ez pedig nem más, mint ez. A római Kolosseum. A római Kolosseum a jeruzsálemi templom aranyából, ezüstjéből, ékszereiből épült föl. Abból épült föl. Miért? Elsősorban a zsidók, és a zsidókból lett keresztényeknek látványos kivégző helye legyen. Így függenek össze a történelmi események, a Biblián kívüli irodalom is, ami a Szentírást igazolja. És olyan részletek jönnek elő, amire nem is gondoltunk volna. Hogy ma is, amikor valaki elmegy Rómába és látja a Kolosseumot, ahol 300 éven keresztül legalább véres drámák történtek, keresztényeknek a százait, ezreit, lehet, hogy millióit végezték ki a római cirkusz rajongók szemelátára, hogy milyen előzményei voltak ennek. Tehát egy szellemi tort ültek a legyőzött zsidóság és az által képviselt Isten fölött is, vagy akár a keresztények fölött is. És mindaddig, amíg el nem jött a fordulat éve, addig Róma és ez a Kolosseum ezt a célt szolgált. Szeretném megkérdezni, hány percen vagyunk. Régen túléptem, ugye? Negyed óra? Igen? Negyed órát elviselünk még? A feljegyzésekről, az eszérősoknak a feljegyzésekről következő megalapítások történtek a Biblia kutatói, régészei és tudósai részéről. Ez, egyrészt az eszénus szó héberről, magyarra fordítva, jámborok, szentek, hallgatagok. Három olyan tudósnak a nevét látjuk itt egymás után, akik a kutatásban a legtöbbet hozták ki eddig az összerakott szentírási és egyéb Biblián kívüli forrásokból, amivel azt az állapították meg, hogy az eszénusok későbbi története szerintük, hagyjuk meg ezt a feltételést nekik, a kereszténységnek a története, illetve annak indulása. Ezek a kutatók azt állítják, hogy az eszénusok tanai, keresztelő vagy más néven bemerítő János, majd Jézus Krisztus megjelenésével nyert széleskörű nyilvánosságot. Ugyanis a Szentírásban van egy titokzatos mondat, több is, aminek nem látjuk a folytatását. Először is az, hogy keresztelő János csodával hatás módon született. A szülei nagyon hálásak voltak Istennek, és azt olvassuk a János születésével kapcsolatban, hogy egy darabig otthon volt, aztán elengedték őt a pusztába. Slussz. Nem tudunk Jánosról többet. Annyit tudunk, hogy megszületett, csodálatos módon fél évvel idősebb volt, mint Jézus maga, és a pusztában nevelkedett föl. És Jánosról már csak 30 év múlva találkozunk, aki a Jordán torkolatvidékén, 10 kilométerre van Qumrántól, feltűnik egy nagyon fontos isteni üzenettel. Ézsaiás prófétát idézi a 40. fejezetből, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg bűneiteknek a bocsánatára, készítsétek az Úrnak útját, mert elközelített Istennek országa. Ez a legfőbb üzenete, amiben Ézsaiásra utal, hogy ott olvasható, és én kijelentést kaptam az Úrtól, hogy itt van, most van az az idő, amiről a proféták szóltak, és a Jordánhoz hív ezreket Jeruzsálemből, Júda pusztájából, sőt a folyó túloldaláról. És megjegyzi a Szentírás, hogy a torkolatvidékhez közelebb esett ez a rész, ahol sok víz volt. Most nem ez a fő kérdés, hanem az, hogy pontosan ugyanarra a helyre hívta János a megtérni szándékozókat, ahol eredetileg Isten népe a szent földre tette a lábát. A másik irányból. Tehát amikor Józsué áthozta a Jordánon, igaz, hogy akkor a sok víz egy pillanatra megállt, és száraz lábbal keltek át, de ugyanazon a helyen, ahol Józsué behozta Isten segítségével az ígéret földjére Isten népét, ugyanarra a helyre hívja János, hogy elközelített az Istennek országa, tisztuljatok meg lélekben, mert azt az országot, amit Isten készített számotok, nem földi ország, csak megtérve, megigazulva, bűneiteket elrendezve, innen a parton, innen hagyva, juthattok csak át. Természetesen szellemi üzenetről van szó, de nem véletlenek ezek a találkozások, hogy pontosan ugyanazon a helyen történik ez a bemerítés, alámerítés bűneiknek a bocsánatára, ahol eredetileg Isten népe a szent földre, az ígéret földjére tette a lábát. Még mindig azt mondhatjuk, hogy hát jó János, nem tudjuk, hogy honnan jött, esetleg még csak sejtjük, hogy honnan emelte ki Isten, szívére helyezve ezt a konkrét üzenetet, hogy egyszer is, és többé meg nem ismételhető módon felkészülni, elfogadni az Isten országának az üzenetét, míg nem az egyik nap megnyílik a tömeg, előlép egy fehér ruhás idegen, és János egy pillanat megállott a víz közepén, és azt mondja, hogy ími az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És mindenki megdöbben, miről beszél János? Kiről beszél János? És a fehér ruhás idegen nem áll meg a parton, hanem szépen belépked a Jordán vízébe, és megáll János előtt, és azt mondja, János, lehet, hogy meg fogsz lepődni, de most én következem. János majd összeomlik ennél a felismerésnél, mert azt mondja, hogy hát nekem kellene hozzád jönnöm, és te jössz én hozzám. Hát én nem vagyok méltó arra, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy rokonok voltak, mégis tiltakozik, ha valóban te vagy, akár rokon, akár nem, ha valóban te vagy, nekem kellene általad megkeresztelkednem, és nem fordítva. És Jézus azt mondja, engedj most, mert így illik néked minden igazságot beteljesíteni. És ezek után János enged, Jézust alámeríti, és amikor kiemeli a vízből, azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megszólal, és azt mondja, ími az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És a Szent Lélek, mint egy galambképében reálszál, a Szent Háromság először jelenik meg. De különös találkozás ez. A tudósok azt mondják, hogy igazán erre a területre János és Jézus fellépése irányítja a figyelmet. Kik, honnan jöhettek elő, honnan léphettek elő? Josephus Flavius ezt írja, hogy rendkívül különleges, és semmihez nem hasonlítható közösség, a közösségnek az életmódja. Ugyancsak Josephus írja azt, hogy minden városban vannak házaik, szerte Palesztinában, e házakban szállnak meg, és kapnak ellátást, amikor úton vannak. Tehát Qumran a központ, és az egész országban egy hálózat van, hálózat működik, ahol Bibliát olvasnak, ahol egymás, ha fölkeresik a következő város, szállást kapnak, élelmet kapnak, egy egész hálózat működik már az országban, mondja Josephus Flavius. Kik lehettek ennek az eszénos közösségnek a tagjai? Életre szóló hűséget kellett fogadniuk, rituális fürdővel vezették be őket ennek a rendnek a tagjaként, és folyamatosan emlékeztek rituális fürdőkben arra, hogy nekik tisztán kell maradniuk, tisztán kell megőrizniük a fehér ruhájukat. Élethosszig tartó szentírás tanulásra, másolásra kötelezték el magukat. A beavatottaknak kötelező módon fehér ruhában kellett járniuk, önmegtartóztató életvitelt követeltek tőlük, többségük nőtlen volt, voltak családosok is köztük, de többségében nőtlenek voltak. A szentírás másolásával foglalkoztak, messiási proféciák fontosságára irányították a figyelmet. Jellemző a gazdag apokaliptikus irodalomnak a használata, tehát az eljövendő Isten országának a gondolata. Szombati nyugalomnapot keményen betartották. A Tórát, a Zsoltárokat, Ézsaiás könyvét naponta olvasták. Úgy hitték, hogy a Mesiás a körükből fog előlépni. Itt van az a napfelkelte, amit naponta átélve ígéretet tettek, hogy ma is hűséges leszek, ma is várom a Mesiást. várom, hát a közülünk lép elő, de lényeg az, hogy én készülök erre tisztán, és igazán fehér ruhámat megőrizve. És ami meglepő számunkra, a telepen több ilyen bemerítő medence található. Itt jobbra látjuk, rituális fürdők. A mi bemerítő medencéinkhez hasonlítanak, több is működött tehát ezen a területen, ahol az Istenhez, az Isten országához való tartozásnak rendszeresen megjelenítő pillanata volt, amikor ezt a tisztulást elvégezték, akár naponta többször is. Fölmerül az az izgalmas kérdés, hogy van-e egyáltalán valami utalás arra, hogy az eddig tárgyalt eszérnős közösségnek volt-e valami kapcsolata a kereszténységgel. Az új szövetség nem tesz említést róla. Lehet, hogy akkor itt be is kéne zárnom a beszédemet, ha nem tesz említést róla, akkor biztos semmi köze nincsen. Azonban meglepő a folytatása is, vannak, akik a kereszténység előfutárait látták, vagy látják ebben a közösségben. Például az Edgar nevű kutató azt állítja, hogy Mária, József, Bemerítő János, sőt Jézus maga is szellemi kapcsolatban volt, tehát meglátogatta őket, közöttük lehettek. Feltűnő, hogy akár Jézus első nyilvános szolgálata, de Bemerítő János, sőt az etióp főembert megtérítő Fülöp evangélista is, Ézsaiás próféta szöveg értelmezésével kezdődik. Emlékszünk arra, hogy a Názáretben először jelenik meg Jézus, kezébe adják mit? Ézsaiás tekercsét, és elkezdi olvasni a 61. fejezet első verseit, az Úr lelke van én rajtam. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, egyebet egészen odáig, hogy hirdessem Isten kegyelmi esztendejét. Összecsavarja az írást, beül Mózes székébe, mindenkinek a szeme rátekint, és azt mondja, ma teljesedett be az írás. Hallgatóságnak leesik az álla, akik hitték, mások meg összesúgnak, hogy mit képzel ez. Még ebben a templomban, ebben a zsinagógában ilyet senki nem mert mondani. Úgyhogy kifelé menet, nem kézfogással fogadták Jézust, hanem egy része tologatta kifelé, hogy vigyük egy kivégző helyre, mert ilyet még nem mondott előttünk senki, és Isten káromlásnak gondolta. Mások pedig elgondolkodtak azon, hogy neveltetése városában van egy fiatalember, gondolták ők, akiben Isten az ő követét, fiát küldte el közénk. Ami még érdekesebb, aztán gondoljuk a etióp főemberre. Szolgálati úton van Jeruzsálemben, egy kis szuvenírt szeretne hazavinni, mit vásárol? Ézsaiás könyvét. Hazafelé menet, hogy gyorsan menjen az idő, elkezdi olvasni, mint mások az újságot, vagy az internetet, elkezdi olvasni hangosan. És jön egy stoppos az úton, és hallja, hogy miről van szó ott a szolgálati kocsiján, és hát azt mondja, hogy megkérdezi, hogy érted, amit olvasol? És a válasz az, hogy hogyan érteném, ha valaki meg nem magyarázza azt. És föllép a kocsira, és ebből az ígéből kezdve elmagyarázza neki, mit? A Krisztust. Így olvassuk, hogy ebből az írásból, hogy a szenvedő szolgának a képéből elmagyarázza neki a Krisztust. Nem ő beszéli rá, hogy most meg kell állnunk, mert itt a víz, hanem éppen a lelki gondozott személy, az etióp főember mondja, hogy íme itt a víz. Hát mi gátol, hogy én is megkeresztelkedjem. Feltétele azonban ez, ezt mondja Fülöp evangélista, ha hiszel, ha valóban hiszel, meg lehet. És elmondja, én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Na, akkor gyerünk. Bemennek mind a ketten a vízbe, alámeríti, egyik elmegy örömmel tovább az útján, a másik pedig a szolgálatot végzi tovább. Szent Ágoston, ez nagyon fontos, az egyház atyák is foglalkoznak ezzel a témával. Eusébius, az első nagy egyház történész Lukács után, azt állítják, egyházatyákról van szó, keresztény egyházatyákról, azt állítják, azt írják, hogy írásaik, a mi evangéliumaink és leveleink, amit kereszténységnek hívunk, az esszénusoktól ered. Ezt nem mi állítjuk, egyházatyák állították, csak senki nem tudta, hogy kikre utalnak ezek a az egyházatják, mindaddig, amíg Qumránban elő nem kerültek ezek az írások. Egyes tudósok szerint az első keresztény gyülekezetben az esszénsok közül megtért írásmagyarázók vették át egy-egy városban a Biblia tanulmányozását, annak a vezetését. Kérdésként vetődik fel, hogy mit keresett például Pál apostol 3 esztendeig az arábiai pusztaságban. Semmit nem olvasunk róla, csak ennyit, hogy a megtérése után elment a Arábia pusztaságában, és 3 esztendőt töltött ott. Tudjuk azt, hogy az esszénusok, éppen a feljegyzett írásokból, hogy az arábiai területeken voltak ezek az elszigetelt bibliás, hogy így mondjam, szentírással foglalkozó körök. Az esszénusok közösség többsége ebben az időben az arábiai pusztaságban működött. Az is kérdés, hogy Pál és Barnabás miért nem házasodtak meg, foglalkozzunk messze menően most ezzel a kérdéssel, csak felvetődik. Az esszénusok is inkább az egyedülétet választották, bár házasok is tartoztak közéjük. Sőt, a zsidókhoz írt levél, aminek nem ismerjük, hogy ki írta. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy talán Pál apostol, vagy más evangélista, de valahogy nem stimmel. Lényeg az, hogy a Szentlélek ihlette a sorokat, a zsidókhoz írt levelet is. Ugyanakkor a Qumrán utáni kutatók azt mondják, hogy ez a zsidókhoz írt levél kimondottan az esszénus házi közösségeknek a működésére, teológiai látásának a tisztázására született, mert csak a zsidókhoz szól, a zsidókból lett keresztényeknek, ahol a fő kérdés, ugye a zsidókhoz írt levélben is, a Melkisédek rendje szerint való főpap megjelenése, és a zsidókhoz írt levél ezt a kérdést írja föl, hogy Krisztusban jelent meg, ti szemetek láttára, a ti fületek hallására, a Melkisédek, az Isten, magasságos Isten szolgájának, vagy papjának az újbóli megjelenése Jézus Krisztusban teljesedett. És végül elgondolkodható az az információ is, hogy a jeruzsálemi gyülekezettel kapcsolatban Lukács megjegyzi még pünkösd eseménye után, hogy az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványoknak a száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ezzel záródik ott a pünkösdi híradás, hogy nagyon sok pap is engedelmeskedett. És ez a megjegyzés megint csak a Biblia kutatókat arra segíti, annak a fölismerésére segíti, hogy valószínű, hogy olyan eszénős beáltottságú papokról is lehet szó, akik Jézus Krisztusban ismerték fel a Messiást, és csatlakoztak a keresztény közösséghez. Ahol alámerüléssel, vagyonközösségben élve 12 fős testület vezette, ahol együtt étkeztek, ahol az igazság tanítója állt a középpontban, tanításaikban, ahol a világosság fiaiként szólítja meg ezt a közösséget, hittek a feltámadásban, és Ézsaiás prófétát követve az Úr útjának az elközelettében vállaltak fontos láncszemet. Egy igét tettem ide a végére, aminek ez a lényege. Válaszoltam azoknak, akik meg sem kérdeztek. Engedtem, hogy megtaláljanak, akik nem is kerestek. Így vagyunk ezzel a felismeréssel, mert azt mindenki tudja, Jézus azt mondta, egyetlen vessző, egyetlen pont, görögül egyetlen jotta, nem fog hiányozni, míg be nem teljesedik mindaz, amit mondtam, amit ebben a könyvben, az írásokban olvastok. Hiba nem történt. Beleírás nem történt. Hozzá nem írtak. 2000 év óta ugyanaz a könyv van a kezünkben, mint előttünk évszázadokkal, évezredekkel testvéreknek, akiket Isten arra hívott ki a világból, hogy megismerjék az ő titkait, fölismerjék az üdvösségnek az útját, ebből éljenek lelki értelemben, és ezt a jó hírt másoknak is továbbadják. Nagyon szépen köszönöm, hogy ez most a rendkívüli, vagy a rendtől eltérő előadást, bibliai előadást meghallgatták a testvérek. Én hiszem, hogy talán segített közelebb hozni ezt a kort, ennek az áldásából meríteni, és úgy venni a kezünkbe az írást, hogy sokan küzdöttek, harcoltak, az életüket adták, és még egyet nem mondtam, miért maradtak ezek az írások ott, és miért nem tudtunk róluk. Tudják a hallgatók, hogy az utolsó embert is kivégezték ebből a közösségből? Hírmondó sem maradt. De jó, hogy nem maradt. Mert így 2000 éven keresztül, mint egy időkapszulában, megkaptuk ma ugyanazt az írást, amit ők írtak, megörökítettek a mi tanúságunkra, a mi lelki épülésünkre is. Köszönöm szépen még egyszer a türelmet.